Szavazati jog a határon túli magyaroknak, ez is benne lesz az új választójogi törvény tervezetében. Terrorfenyegetettség Amerikában, rendkívüli biztonsági intézkedések a New Yorki merénylet 10. évfordulóján. Az MKP is támogatja, alkotmánybírósághoz fordul a hitpárt a szlovák állampolgársági törvény miatt. És ma lenne 80 éves Latinovics Zoltán, a színész óriás egyedi stílusát még ma is tanítják. Ez a Duna Televízió híradója, jó estét kívánok! Szavazati jogot adnának a határon túli magyaroknak a kormánypárti képviselők, így ez is szerepel majd az új választójogi törvény javaslatcsomagjában. A Fidesz-KDNP háromnapos közös frakcióülésén arról is döntöttek, hogy a devizahitelesek 180 forintos rögzített árfolyamon egy összegben kifizethessék a svájci frank alapú kölcsönüket, az euróhitelek esetében pedig 250 forint lenne az árfolyam.
Még nincs meg az egyesség, hogy pontosan milyen formában voksolhatnak az állampolgárságot szerző határon túli magyarok. Erről előbb még az ellenzéki pártokkal is egyeztet a Fidesz-KDNP frakció, de várhatóan a határon túliak mellett a Magyarországon élő kisebbségeknek is lesz képviselete a parlamentben. Ezzel egy 20 éve tartó vitára tesznek pontot.
Egyhangulag a képviselőcsoportok azt mondták, hogy kapjanak szavazati jogot a határon túli magyarok. Azonban azt a kérdést, hogy hány szavazatuk legyen, és hogy milyen formában szavazzanak, ezt a kérdést nyitva hagytuk. Ebben megkívánjuk hallgatni az ellenzéki pártok véleményét, nem kívánunk ebben egyelőre javaslatot tenni.
Az új választójogi törvény kapcsán arról is döntöttek, hogy 2014-től egyfordulós választás lenne Magyarországon. Megmarad a vegyes rendszer, tehát továbbra is lehet pártlistákra és egyéni képviselői jelöltekre szavazni. A választókörzeteket pedig úgy alakítják át, hogy a lakosság számában területenként ne legyen 15%-nál nagyobb különbség. A következő tanévtől állami kézbe kerülnek az alap- és középfokú oktatási intézmények. A fenntartás, irányítás és szervezés lesz állami feladat, de a működtetésbe az önkormányzatok is bekapcsolódhatnak majd. Szintén állami kézbe kerülnek a kórházak és a szakrendelők, az óvodák fenntartása, a szociális ellátás, a segélyezés azonban továbbra is önkormányzatnál marad. Újabb eleme lesz a devizahiteleseket megmentő csomagnak. 180 forintos rögzített árfolyamon egy összegben kifizethetnék a tulajdonosok a svájci frank alapú lakáshitelüket, az eurókölcsönök esetében pedig 250 forint lenne az árfolyam.
Legyen arra lehetősége az ügyfélnek, hogy egy összegben végtől lesz a hitelt. Ez azt jelenti, hogy vagy a megtakarításaiból fizeti ki 180 forintos svájci frannal, vagy 250-es euróval, vagy pedig egy forint alapú hitelt vesz ehhez igénybe, amely csökkentheti a törlesztő részletet, és mindenféleképpen csökkenti a kockázatot, hiszen megszűnik ezzel a hitel deviza kockázata.
A tranzakció teljes költségét a bankoknak kellene viselniük, és a lehetőség 3 hónapig fennállna a már felmondott hitelek esetében is. A végleges javaslatról a vasárnapi kormányülésen dönthetnek.
Biztosan eljut a szlovák alkotmánybíróságig az a beadvány, amit a Fico-féle állampolgársági törvény miatt készített a Híd. Ezt ma jelentette be a párt parlamenti képviselője. A Magyar Koalíció pártja támogatja a beadványt, de szerintük a Híd és a többi kormánypárt ezzel lerázza magáról a felelősséget, és a sokat vitatott törvény módosítása helyett az alkotmánybíróság kezébe adják a döntést.
44 aláírás, két teljes parlamenti frakció és az Orinda pártjának, az SZDK-ból is 12-en aláírták.
A Fico-féle állampolgársági törvény elleni beadványt jövő hét elején juttatja el a Híd párt a kassai székhelyű alkotmánybírósághoz.
Az esettanulság ebből az, hogy a szlovák parlamentben is, hogyha arról van szó, hogy valaminek a demokratikus volta megkérdelezhető, támogatást tudunk szerezni.
A Híd képviselője azt mondja, nagyon sok múlik az alkotmánybíróság gyorsaságán. Hasonlóan vélekedik az MKP elnöke is. Berényi József szerint még nem lehet tudni, hogy meddig ülnek a döntésen, de akár évekig is eltarthat.
Kényelmes megoldás ez a kormánykoalíciós képviselők számára, hiszen így a felelősséget áthárítják az alkotmánybíróságra, és a kormányprogram egy jelentős pontját nem kell teljesíteniük, azaz nem tudják teljesíteni. A korábbi ígéreteiktől eltérően, föltehetően nincs meg a politikai akarat ahhoz, hogy eltöröljék a Fico-féle ellentörvényt.
Berényi szerint most az Alkotmánybíróság döntésén múlik, mi történik a Fico-törvénnyel. Úgy véli, könnyen elképzelhető, hogyha a testület nem találja alkotmányellenesnek a passzusokat, ebben a választási ciklusban már nem enyhíti a parlament a diszkriminatív törvényt. Éppen ezért az MKP azt kéri a kormánytól, hogy a döntésig helyezze hatályon kívül a Fico-féle állampolgársági ellentörvényt.
Nem tudja elfogadni a magyar politikusok és történészek Eszterházy Jánosról alkotott képét, ezt írja a szlovák köztársasági elnök Schmidt Pálnak szóló válaszlevelében. Iván Gašparovics ezért sajnálatát fejezte ki annak a levélnek a tartalmával kapcsolatban, amelyet a magyar államfő küldött neki Eszterházy Jánost érintő nyilatkozata után.
Schmidt Pálnak írt válaszlevelében Iván Gašparovics úgy fogalmazott, hogy a történelmi tények iránti tisztelete nem teszi lehetővé, hogy támogassa az Eszterházy Jánost szentként tisztelő portrét. Iván Gašparovics szóvivője szerint is Eszterházy János megosztó személyiség. Az elnök úr sem vitatja, hogy Eszterházy János 1942-ben egyedüliként szavazott a zsidók deportálása ellen. De a szlovák zsidó közösség szerint is előtte 17 antiszemita törvényt megszavazott, mint a fasiszta szlovák állam többi képviselője. A szlovák államfő augusztus elején egy lapinterjúban Hitler és a fasizmus hívének minősítette az egykori szlovákiai magyar politikust, miután Kassán emlékművet állítottak a tiszteletére. Gašparovics ezt helytelennek nevezte. Schmidt pár levélben tiltakozott és elfogadhatatlannak nevezte, hogy Szlovákia Eszterházy Jánost, egy igazi demokratát és humanistát a mai napig háborús bűnösként tart számon. Gróf Eszterházy János, mint a felvidéki magyarság vezetője, 1942-ben egyedüliként nem szavazta meg a pozsonyi parlamentben a zsidók deportálásáról rendelkező törvényt. Segítette a lengyel és más menekülteket, az üldözött zsidókat, szót emelt Magyarország hitleri megszállása ellen. 1943-ban Szlovákia rágalmazásának vádjával megfosztották parlamenti mandátumától. Két évvel később tiltakozott a magyar ellenes intézkedések miatt, emiatt a Szovjetunióba hurcolták, ahol 10 évre büntették. 1947. szeptemberében a Csehszlovák Népbíróság hamis vádak alapján, mint hazaárulót, fasisztát és kollaboránst halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélte. Szlovákia majdnem minden börtönében raboskodott. Mirovban halt meg 1957-ben.
Rendkívüli készültségbe helyezték a rendfenntartó erőket New Yorkban és Washingtonban. A szövetségi hatóságok szerint ugyanis komoly esély van arra, hogy terroristák merényletet terveznek a 2001. szeptember 11-i terrortámadások 10. évfordulóján. Ismét New York vagy Washington jelképei, stratégiai részei lehetnek a célpontok.
Rengeteg a rendőrautó és a gépfegyveres rendőr New York utcáin. A hatóságok semmit sem bíznak a véletlenre, ahogy közeledik a 10 évvel ezelőtti terrortámadások évfordulója. Az amerikai elnök arra kérte a rendvédelmi szerveket, kettőzzék meg erőfeszítéseiket a hétvégén. Az országos terrorkészültség szintjén egyelőre nem változtattak, és a vasárnapi megemlékezések menetrendje is változatlan. A szövetségi hatóságok hitelt érdemlő adatokhoz jutottak, amelyek arra utalnak, hogy terroristák támadásra készülnek a következő napokban, mondta New York polgármestere. A rendőrség, az FBI és a hírszerzés is rendkívüli készültségben van, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a terroristák arra akarják használni az évfordulót, hogy újra lesújtsanak, magyarázta Michael Bloomberg. Név nélkül nyilatkozó amerikai belbiztonsági források szerint a háttérben valódi embervadászat zajlik 3 gyanúsított után, akik autóba rejtett bombát akarnak robbantani New York vagy Washington stratégiai jelentőségi pontján vagy pontjain. A hatóságok már most szúrópróbaszerűen átvizsgálják az utasok táskáit a metróban, bombakereső kutyákkal járják az utcákat. Különösen odafigyelnek az alagutakra és a hidakra is. A lehetséges terrortámadásra utaló információ Pakisztánban jutott az amerikai hírszerzés birtokába, ahol idén májusban Osama Bin Ladent is megölték. Az Al-Qaida vezető elleni akcióban lefoglalt dokumentumok is utaltak arra, Bin Laden maga is tervezett támadásokat a szeptember 11-i évfordulóra.
Véradást tartottak a Magyarországon élő amerikaiak a 2001. szeptember 11-i terrortámadásban elhunytak emlékére. Az akciót az Egyesült Államok budapesti nagykövete a Vörös Kereszttel közösen kezdeményezte. Az egykora mentésben résztvevők közül sokaknak a mai napig szükségük van különböző vérkészítményekre az akkor kapott betegségük miatt.
Szemesen rebbent az amerikai nagykövetnek, amikor beleszúrták a tűt a karjába. A szeptember 11-i évfordulóra emlékező véradást megelőző vérvételt is sziszenés nélkül tűrte. Azt mondta, ez a minimum, amit bárki megtehet az ártatlanul elhunytakra és az önzetlenül segítőkre emlékezve.
A szeptember 11-i terrortámadás 10. évfordulója van. Azokra az ártatlan emberekre emlékezünk, akiket elvesztettünk azon a napon. Ugyanakkor a közszolgálati dolgozókat is köszöntjük a Vörös Kereszttel közösen szervezett véradással.
A terrortámadásban 3031 ember vesztette életét. Sokan a mentés közben súlyosan megbetegedtek. Többnek azóta is rendszeresen vérkészítményre van szüksége a kezeléséhez.
Itt ennek a napnak a kapcsán mi 80-100 emberre számítunk, akik a Magyarországon, illetve Budapesten élő amerikai állampolgárok, akiket a nagykövetség invitált ide.
Magyarországon egyébként évente 500 ezer egység vérre van szükség. Ezt 270 ezer véradó adja össze azért, hogy életeket mentsenek. Csak úgy, mint szeptember 11 hősei tették 10 évvel ezelőtt.
Az amerikai nagykövettel interjút láthatnak ma este a Közbeszédben. Most pedig nézzük, mi lesz még a híradóban. Átszervezés és leépítés, a Hargita megyei polgármesterek nem értenek egyet a rendőrség átalakításával. Tisztítanak, messzelnek, festenek, középiskolások tüntetik el a graffitiket Szabadka belvárosában. Megszűnhetnek a magyar tagozatok Kolozsvár külvárosi lakónegyedeinek iskoláiban. Sok szülő ugyanis csak a központi jó nevű magyar iskolákba iratja gyermekét, emiatt nem mindig jön össze a szükséges létszám az osztályok indításához.
Egy osztály minimum 25 gyerekkel indulhat. Ez a létszám azonban nem gyűlt össze.
Tavaly tanévig magyar tagozatunk is volt, de mivel kevesebb volt a gyerekszám, mint amit a tanügyi törvény megenged, arra kényszerültünk, hogy más iskolákba osszuk be a gyerekeket.
Tanévkezdés előtt a tanfelügyelőség fokozottan figyel arra, hogy a magyar gyermekek hol kezdik az új tanévet. Adatokat gyűjtenek, hogy a diákok milyen iskolákban folytatják tanulmányaikat.
Az óvodából a gyerekek magyar tagozatra iratkoznak, de csak a központi iskolákat akarják választani. Most ez a gond.
Kolozsváron a 80 általános és középiskola közül csupán 11-ben folyik magyar nyelvű oktatás is. Ezek közül 5 a belvárosban, 6 pedig a jóval népesebb külvárosi lakónegyedekben működik. A 94 ezer kolozsvári diák közül 10.200 tanul magyarul ebben a tanévben.
Átszervezik a vidéki rendőrőrsöket Romániában. A változtatás célja, hogy hatékonyabban tudjanak dolgozni. A Hargita megyei polgármesterek többsége szerint viszont az új struktúrától sem olcsóbb, sem hatékonyabb nem lesz a rendőrök munkája.
Addig vagyunk, vagy nem nyakik, hanem addig lép.
Csak néhány példa a közelmúltból, amikor a vidéki rendőrség nem állt a helyzet magaslatán. Az átszervezés következtében a községek zömében egyetlen rendőr maradt, a vidéki állomány fennmaradó része ugyanis a regionális központokba került, innen látnak el járőrszolgálatot. A rendőrség átszervezése hatékonyabbá teszi a munkát is, hiszen az újjászervezést egy egész országra kiterjedő hatástanulmányra alapoztuk, és ami ennél is fontosabb, hogy a helyi és a megyei rendőrparancsnokokkal és az önkormányzati vezetőkkel is folyt egyeztetés, mondja a Hargita megyei rendőrség szóvivője. A székelyföldi polgármesterek többsége úgy véli, hogy a vidéki rendőrség munkája csak akkor válhat igazán hatékonnyá, ha az őrsök az önkormányzatok hatáskörébe kerülnek.
A rendőrség valamilyen szinten tartozzon hozzánk, alánk, hogy legyen valamilyen függősége a helyi tanástól, nem legyen pontosan a polgármester, legyen a helyi tanástól, hogy tudjuk azért mi is egy picit követni, hogy végzik ők a munkát.
Az átszervezés során leépítés is lesz. Hogy pontosan hány főt küldenek el, az október végére derül ki.
Középiskolások tüntetik el a graffitiket Szabadka belvárosában. A leendő szobafestők így tulajdonképpen a szakmájukat is gyakorolhatják. Szerbiában egyébként a falfirkákért 7000 forintos büntetés jár, ha tetten érik a graffitist.
Kettő még nedvezi előre, megszervezzük, utána a többiek mennek is szedik, és csak ezt a külső réteget igyekezzük, hogy ne sértsük meg a rettet alatt. A külső rész, az még majd hozzák ezt a szertőrésznek poska is.
Az egykori eklektikus stílusban épült aranybárány szálloda Szabadka sétál utcájának egyik különlegessége. De ezen van a legtöbb falfirka. A Politechnikai Középiskola tanulói itt kezdik a munkát.
Nagyon jó ötlet, azért, mert először is a gyerekek megérzik azt, hogy a munkájuknak van eredménye, és jobban fogják értékelni és elítélni azokat, akik az ő munkájukat megbecstelenítik, úgy mondjam.
Szabadka belvárosa tele van falfirkákkal. A szecessziós épületeket sem kímélték a grafitizők.
Szerintem a vandalizmusnak ez a formája szörnyű, és egyenértékű a városok felgyújtásával, amit a történelemből ismerünk.
A Szabadkai önkormányzat a minisztériumhoz fordult, hogy szigorítsák a büntetéseket. A tanárok pedig helyben keresik a megoldást.
A festék üzleteknél kellene kezdeni. Ezt az olcsó sprayeket ne adják igazolvány nélkül 18 éves korhatár alatt. Vagy akár 20 legyen. Igazolvány bemutatásával árulják. Szerintem akkor drasztikusan visszaesne.
Addig is szebbé lehetne tenni Szabadka védett belvárosát, ha köteleznék a háztulajdonosokat a falfirkák lemeszelésére. Ez azonban nem lehetséges a Műemlékvédelmi Intézet engedélye nélkül.
Egyre többen akarnak sportfogadással pénzt keresni Romániában, leggyakrabban a foci és a teniszmeccsek eredményeire tippelnek. A sportfogadás új munkahelyeket is teremtett, csak tavaly több mint 1000 dolgozót alkalmaztak az újonnan nyílt fogadóirodák, de ahogy nyerni, úgy veszíteni is lehet a szerencsejátékkal, méghozzá nem is keveset.
Megvan, hogy mennyit fizet, kifizet.
Van ilyen spanyol foci, akkor ott lehet, itt majd mutatják, hogy lehet úgy rakni, hogy a két csapat közül kinyeri meg a meccset, lehet olyan, hogy az első fél időben mik lesznek az eredmények.
Egyre többen, főként férfiak próbálnak sportfogadásból bevételhez jutni azáltal, hogy megtippelik egy-egy mérkőzés eredményét.
2000 lejt. Az egy olyan jó havi fizetés.
Az elmúlt két évben megsokszorozódott a játékosokat kiszolgáló irodák száma Románia szerte.
Sok ember elveszíti a munkahelyét, én már így csak így próbálok így alapozni, hogy reménykednek, hogy talán ezzel fognak több pénzt keresni, vagy valamennyit összeszedni, de nem biztos, hogy összeáll.
A nagyobb városokban többet kockáztatnak, ahol akár több ezer eurós nyeremények és persze veszteségek is előfordulnak.
Többet vesztettem biztos.
Ebben az irodában eddig legtöbb 4000 lejt, vagyis 220 ezer forintnyi összeget nyertek. A Román Futballfederáció pedig két év alatt a Román Lottó Társaságtól 30 millió eurót nyert sportfogadások révén. Ma több milliárd euró nagyságúra becsülik a sportfogadások piacát.
Tőzsdézni tanulnak a vajdasági magyarok. Az anyaországból érkező előadók abban segítenek nekik, hogy mit lehet kezdeni például a szerbiai privatizáció során kapott részvényekkel. Akinek csak néhány papírja van, az ingyenes előadáson megszerezhette a szükséges tudást. Aki viszont nagyban szeretné csinálni, annak már be kell szállni a képzési költségekbe.
Egyenként 5 részvény járt minden felnőtt lakosnak az elsőként eladott legnagyobb szerbiai vállalat a kőolajtársaság privatizációjából. Nem adtam még el, gondolkodom, nem is tudom igazán, mi lenne a legjobb, fejtegeti az újdonsült részvénytulajdonos. Az ingyen részvények kiosztásával kezdtek el a polgárok érdeklődni a tőzsde iránt.
Ebben nem vagyok járatos, és szeretném egy kicsikét megtanulni, hogy hogy is mennek itt a dolgok. Gyerekeim ezt tudják, de gyerekeknek általában nincs sok türelmük szülőknek ezt magyarázni, úgyhogy egyszerűbb ide eljönnöm és megtanulni.
Ehhez fogható előadás még nem volt Újvidéken. Akinek azonban nem csak néhány részvénye van és szaporítani is szeretni azokat, annak viszont nem csak a papírokba, hanem egy hosszabb tanfolyamba is be kell fektetnie. Az egy évig tartó kurzus után pedig már önállóan tőzsdészhet akár a londoni vagy a New Yorki börzén is.
A délvidéki Doroszlón Kisboldogasszony napján tartják a templombúcsút, az egyházmegyei kegyhelyére ilyenkor több ezer hívő érkezik. A doroszlói Bajkút a legnagyobb zarándokhely a délvidéken.
Idén is ezrek érkeztek a délvidéki Doroszlóra, a Kisboldogasszony napi templombúcsúra. Az egyházmegyei kegyhely a legnagyobb vajdasági zarándoklat helyszíne. A hívek egy része már előző nap megérkezett.
Általában a nagy búcsún 8-10 ezer ember van, amikor hétköznapra esik a búcsú, mert mi mindig a napján ünnepeljük az ünnepeket, tehát szeptember 8-a, amilyen napra esik, mi azon a napon ünnepeljük itt a Szentpóti búcsút. Abban az esetben, amikor hétvégére esik a búcsú, akkor 15 ezer, akár 20 ezer ember is megfordul itt a Szentpóton.
Sokan minden év szeptember 8-án eljönnek ide.
Minden évben eljövünk. Itt van ennek a helynek egy olyan különös, jó ilyen légköre, és jól érezzük magunkat itt.
Egész Európából érkeznek zarándokok Doroszlóra. A kápolnához épített szabadtéri oltárnál 4 nyelven, magyarul, horvátul, németül és szlovákul miséznek. A templom búcsú egyik legnagyobb vonzereje azonban mégiscsak a csodakút. A legenda szerint a 18. században egy vak pásztor megmosta a szemét a kút vizében, és visszanyerte látását. Sokan máig hisznek a kút csodás gyógyító erejében.
Mondják, hogyha valami sebb vagy bármi van a megmosogatónk, hogy elmúl. Megsegít bennünket a Szűz Mária, de abban hiszünk.
A szabadkai egyházmegye a 60-as évek végén nyilvánította hivatalos kegyhelynek Bajkutat, és egészen a jugoszláv háborúkig kedvelt zarándokhely volt. Az ezredforduló óta azonban ismét egyre több zarándok érkezik ide, és emiatt 2009-ben állami támogatással jelentősen bővítették és felújították a kegyhelyet.
Ma lenne 80 éves Latinovics Zoltán. Számtalan filmben és darabban játszott, már 3 éves kora óta szavalt, versmondási stílusa egyedi volt, amit még ma is tanítanak a színészképzéseken. Latinovics Zoltán 45 évesen halt meg, máig vitatják, hogy öngyilkos lett-e.
Remélem, holnap újra látjuk egymást.
Részlet a Szimbádból, Latinovics Zoltán egyik legismertebb filmjéből, 1971-ből. Halála előtt 6 évvel forgatta már betegen.
Attól érdekesek ezek a képek, hogy nem feltétlenül ugyanígy vannak bent a filmben, hiszen nem a kamera képei ezek.
Hanem... Ezek a fotók is a Szimbádból készültek a forgatás alatt. Szigeti Gábor színház történész otthonában több 10 000 olyan fotó van, amely Latinovics Zoltánról megmaradt. Ezt a képeslapot például az utolsó színházi bemutatója után írta a rendezőnek, de már nem küldte el. Szigeti Gábor szerint Latinovics egész életében őszinte volt, sokan ezért nem szerették.
Tudta, hogy becsületesen kell élni. Diktatúrában, demokráciában, bármikor. És ezt azt jelentette számára, hogy mindig, minden körülmények között kimondta az igazságot.
Szeretném, hogyha szeretnének, és lennék valaki.
Latinovics Zoltán neve összekapcsolódik a magyar versmondással. Stílusa minta az iskolákban, valaki. És a színész szakmában is tanítják.
Csak elaludni nem, akkor végem van.
Latinovics sokat vitatkozott a mindenkori hatalommal, mert másfajta színházat szeretett volna, de a kortársai nem értettek vele egyet, és ez felőrölte az idegeit. 1976-ban egy vonat gázolta el Balatonszemesen. Máig vitatják, hogy öngyilkos lett, vagy véletlen baleset volt. 45 évesen halt meg, ma lenne 80 éves.
20 óra 20-kor a közbeszédben Apáti Tóth Kata várja önöket. Szia Kata! Na, híradóban azt már elmondtuk, hogy az amerikai nagykövet interjút adott a közbeszédnek, de kik lesznek még a mai műsorban?
Jó estét kívánok, szia Andi! A Fidesz frakció lehetővé tenni a devizahiteleseknek, hogy adósságukat rögzített árfolyamon egy összegben kifizethessék. A várható következményekről szakértőkkel beszélgetünk. Nem kizárt a szándékosság? A kolontári iszapömlés körülményeit vizsgáló parlamenti bizottság jobbikos elnöke a Nemzeti Nyomozó Irodához fordult, és agresszívebb kommunikációt ígérnek a szocialisták. Tóbiás Józsefet, a párt frakcióigazgatóját kérdezzük, tartsanak velünk.
Köszönjük szépen. Most pedig legfontosabb híreink jönnek még egyszer röviden. Szavazati jog a határon túli magyaroknak, ez is benne lesz az új választójogi törvény tervezetében. Terrorfenyegetettség Amerikában, rendkívüli biztonsági intézkedések a New York-i merénylet 10. évfordulója. Az MKP is támogatja, alkotmánybírósághoz fordul a hit párt a szlovák állampolgársági törvény miatt. És ma lenne 80 éves Latinovics Zoltán, a színész óriás egyedi stílusát még ma is tanítják. Tanulmány a nőkről, ezzel az 1967-es filmmel emlékezik Latinovics Zoltánra a Duna Televízió. 8-kor Nemzeti Krónikával jelentkezünk, szép estét addig is, viszontlátásra!